Rádió Egyetem. Ezek a fiatalok. Az első magyar beat film és fogadtatása. Ignác Ádám előadása.
Hát akkor nagy szeretettel bemutatom Ignác Ádámot.
Köszöntök mindenkit. Akkor szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nevem, mint elhangzott, Ignác Ádám. Itt végeztem az ELTÉN történelem esztétika szakon, most doktorandusz vagyok Pécsen. És hát ahogyan meghirdettem az órát elvileg, ugye a Ezek a fiatalok című első magyar beat filmről fogok ma beszélni, illetve ez nem pontosan igaz, ugyanis erről a filmről olyan nagyon sokat, főleg a fogadtatásáról nem nagyon lehetne beszélni, lévén, hogy nem állnak olyan nagy mennyiségben rendelkezésünkre források e tekintetben. Úgyhogy így igyekszem némileg szélesebb spektrumban beszélni a magyar beat korszak úgynevezett hős korszakáról. Miért nevezem ezt hős korszaknak? Hát azért, mert gyakorlatilag ez az 1964-től 65-től, lényegében 1968. augusztus 20-áig terjedő időszak tekinthető egy többé-kevésbé egységes fejlődést mutató korszaknak a magyar beat történetében. Ez azt jelenti, hogy noha rendkívül sok tiltás, tűrés és mindenféle egyezmények kellettek ahhoz, hogy ez a műfaj élhessen és virulhasson Magyarországon, de lényegében ezután a magyar kultúrpolitika egy olyan fordulatot vett, miszerint ezt az egész mozgalmat és a hozzátartozó szubkultúrát el kell tüntetni, vagy legalábbis erősen le kell szorítani a palettáról. Tehát ott kezdeném, hogy erről a három évről fogunk beszélni, igyekszem minél több szempontból megvizsgálni, vagy bemutatni ezt a korszakot, és hát ebbe próbálom majd ezt a bizonyos 1967-ben keletkezett, és egyébként főleg saját korában óriási népszerűségnek örvendő filmet kicsit megnézni, és így arra gondoltam, hogy azért is van itt a technika, hogy mindenképpen nézzünk bele néhány részletbe, és gondolkodjunk közösen, hogy mit is láthatunk a képernyőn. Azt hiszem, hogy mivel hétfőn a Sirályban történt egy vetítés, néhányatok talán ott is volt, és egészében láthatta ezt a filmet. Én nem gondolom, hogyha ez valakinek kimaradt, akkor nem válik érthetővé a bemutatott részleteken keresztül, hogy mitől is izgalmas erről a filmről beszélünk, illetve hogy ehhez az egész 68-as témakörhöz, ugyanis én is tagja vagyok ennek a bizonyos kutatásnak, hogyan kapcsolódhatunk. No, hát ott kezdeném csak nagy általánosságokban, hogy mit is tudhatunk a beatről, mint olyanról. Hát ugye azt tudjuk, hogy főleg a könnyű zenei műfajokat azért igencsak nehéz definiálnunk, hiszen a komoly zene által alkalmazható vizsgálati eszközök, mint például az analízis, vagy a mikrofilológia, tehát a kották pontos felkutatása és vizsgálata, hát ugyebár ez nem siethet segítségünkre. Itt egészen más módszerekre, egészen más megközelítésmódokra van szükségünk, hogy definiálhassunk egy ilyen zenei műfajt, ami ilyen meghatározó volt. Elsősorban a múlt század 50-es éveitől mondjuk a 70-es éveig bezárólag, és nem mellesleg számos egyéb könnyűzenei műfaj sarjat ki belőle, és aztán vált meghatározóbbá a későbbiekben. Amit itt kiemelnék a beattel kapcsolatban, az alig, ha nem, és talán ez az egyik legfontosabb szempont, az a koncertezési szokásoknak a megváltozása, vagy hát legalábbis egy újfajta koncertélmény, amit így a beat zene kínálni tudott a fiatalságnak. Mit is értek ez alatt? Hát gondoljunk csak bele, hogy ebben a korszakban azért még egyáltalán nem volt evidens, hogy mondjuk egy koncert erősítővel szólt, és ezzel mesterségesen manipulálhatóvá vált a hangerő, mint olyan, tehát a zenének egy alapvetően olyan fiziológiai tényezője, amit mondjuk ugye az akusztikus hangszerekkel, noha, hogyha például bevonunk minél többet, természetesen tudunk nagyjából irányítani, de hát itt hip-hop megváltoztak azok a relációk, ami egy koncertteremben kialakulhatott. Ez nagyon sok elmélet született, illetve szakirodalom született arról, hogy ez hogyan befolyásolta a zenehallgatási szokások megváltozását, és lényegében hogyan tudott pontosan ezáltal, vagy ezen keresztül egy társadalmi tényezővé válni így a zene, hiszen a koncerttermekbe beterelődött sokaság, az lényegében a hangerők által letaglózva egyfajta extatikus vagy közösségi élménynek lett a rabja, És hát ebbe aztán persze mindenféle egyéb dolgokat bele lehetett vetíteni. Szólnék ezen kívül arról, hogy a beat zenei nyelvezete az roppantul egyszerű. Hát ezt ugye mindannyian tudjuk. Leginkább a városi folklorhoz szokták ezt hasonlítani, és hát ennek megint csak nagyon fontos közösségformáló szerepe van, hiszen a zenéhez nem értő laikus tömegek is könnyedén megközelíthetik, és mondjuk például felerősödhet a szövegnek a szerepe, mint olyan. Ennek ugye megint csak nagyon-nagyon fontos szerepe lesz majd az általunk vizsgált filmben is, de egyébként is az egész magyar beat korszakra jellemző. Mindenki tudja, hogy például Bródy Sándor szövegei milyen botrányokat, illetve másik oldalról miféle lelkesedést váltott ki ifjak és öregek körében egyaránt. Elhangzott itt egy olyan fogalom, hogy minthogyha társadalmi változásokkal lenne összefüggésben az egész zenei változás, vagy a könnyű zene eképpeni felértékelődése. És hát valóban ez egy némileg elcsépelt és unalomig tárgyalt témakör, hogy hát bizony itt a fiataloknak egészen megváltozott a helyzete a társadalomban, nem csak itt Magyarországon, hanem egész Nyugat-Európában. Fölnőtt egy olyan nemzedék ugyanis, akinek már nem volt szüksége arra, hogy folyamatosan a világháború okozta szörnyűségeken gondolkodjék, és lényegében új célok, saját új ifjúsági kultúra megteremtésére koncentrálhatott. Ez természetesen a nyugat-európai országokban, ahol azért a demokratizálódási folyamatok lényegesen előrébb tartottak, némileg könnyebben ment végbe, de Kelet-Európában is most természetesen elsősorban hazánkra koncentrálnék. Az akkori politikai és társadalmi viszonyok között ez egyáltalán nem volt nyilvánvaló, hogy egy rettenetesen megmerevedett és lényegében egy felnőtt kultuszra épülő társadalomba hogyan sikerülhetett az ifjakat integrálni, illetve hogy a fiatalok újdonsült igényeire hogyan válaszolhatott maga a társadalom. Ez azért lesz nagyon fontos a témánk szempontjából, hiszen talán pont egy olyan korszakkal találkozhatunk, és ez tényleg egy nagyon szűk keresztmetszet, ezt hangsúlyoznám, tehát 65-től 68-ig beszélünk a beat fénykoráról, amikor zene és társadalom az tényleg találkozik egymással, és valamilyen furcsa módon a zene az politikai társadalmi tényezővé válik, talán egyetlen egyszer a magyar történelemben, és utána is aztán egészen más jelenségek formájában él tovább, noha nem akarom például kisebbíteni aztán a 70-es, 80-as évek kezdődő punk és egyéb alternatív mozgalmainak a jelentőségét, de az már egy egészen más kontextus, tehát nem tudott olyan mértékben nagy tömegeket megmozgatni, mint ebben az említett három évben, így a muzsika. Itt most felolvasnék egy rövid idézetet, ami az Illés zenekar Fonográf című magazinjából származik, hogy miképpen is gondolkodott a fiatalság önmagáról, illetve a saját céljairól. Szerintem beszéljenek ezek a szavak helyettem, mert nagyon szemléletes, így hangzik. Mi fiatalok többet, jobbat akarunk apáinknál. Lendületünk, mely oly gyakran párosul a reális lehetőségeket fel nem ismerő romantikus nekifutással, nagyobb és robbanékonyabb övéiknél, türelmetlenségünk nyugtalanítóbb, a konvenciókkal való szembenállásunk lázadó. És ezt igyekeztünk, s igyekszünk ma is külső megjelenésünkkel is kinyilvánítani. Öltözködésünk, viselkedésünk meghatározója, külsőségekben is elválni a felnőttek konvencióitól megkötött, megalkúvásokkal terhes, sima élettől. Igen, mindenféle bombákat kell elhelyezni. Nem hercből, nem utcasarki beszélgetések közben. Igazi szeretet, felelősség, izgalom és hitbombákat. Szüntelen merényleteket kell elkövetnünk a dogmák, a maradiság, a szellemi pusztulás, a kishitűség, a gyávaság és a hatalmi téba jellem. Azt hiszem, hogy ez egy egészen gyújtó hangvételű szöveg. Hát ez bizony azért Magyarországon, és hát erről lesz most innentől kezdve szó, nem feltétlenül érhetett célban, még az önmagát lázadónak minősítő vagy képzelő ifjúság köreiben is erős visszatetszés, vagy legalábbis félelmet keltett az, hogy miképpen érhető el ez a bizonyos bomba, amit itt a szöveg itt többször említ. Megjegyzendő, hogy ami tényleg a legfontosabb különbség a nyugati és a keleti beat, vagy nyugat és kelet-európai beat fejlődése között, hogy nyugaton, noha tényleg nagyon hasonló igényekkel jelentkeztek a fiatalok, hiszen természetesen a világháborúnak, a holokausznak, stb. A traumáit ugyanúgy elszenvedte az a generáció. Ám de amikor ezek az új igények, és hát ugye természetesen mindenkinek eszébe juthat a Beatles, illetve a Rolling Stones által gerjesztett mozgalmak, tehát lényegében az 50-es évek végétől, hát természetesen az Egyesült Államokban az Elvis kultusszal, illetve a rock and roll-lal, az egészen az 50-es évekig, tehát közvetlenül a háború utánig visszanyúlik ennek a története. Tehát sokkal hamarabb lehetőség nyílt ezeknek az új eszméknek a zenei eszközökkel történő kifejezésére, és hát ezért nagyon fontos, hogy egy eléggé jól felépített infrastruktúra, vagy hát intézményrendszer állt a Beat mögött. Hát itt a legfontosabb személy, akire gondolhatunk, az Epstein, aki ugyebár, ha ő nincs, akkor a Beatles egészen biztosan nincsen. Tehát ez nyilvánvaló, hogy a zenekar nem önmagát csinálta meg, hanem nagyon-nagyon fontos menedzseri és stb. Munka kellett ahhoz, hogy ezek a együttesek befuthassanak, tehát ott álltak a producerek, ott álltak a kiadók, DJ-k már akkor játszottak különböző termekben, tehát az egész szubkulturális lét az nagyon jól fejlődött. Hát ezzel szemben mit találunk Magyarországon, még egészen a 60-as évek végén is. Van összesen 2-3 intézmény, ami lényegében teljhatalmúra az egész kulturális életnek, és ezen belül a zenei életnek. Mindjárt fogok róluk részletesen beszélni, és ezek megkerülhetetlennek bizonyulnak. Tehát nincs az, hogy én egy alternatív utat választok, és akkor szépen átlépem azokat a lépcsőfokokat vagy korlátokat, amit a hatalom támaszt elém, hanem igenis mindenkinek nagyon-nagyon szigorúan végig kellett járni minden lépcsőfokot. Nem véletlen az, hogy azok, akiket mi ma a Magyar Beat legnagyobbjaiként ismerünk, ezek egy rettentő megalkuvásoktól és meghunyászkodásoktól terhes történettel bírnak, az Illéstől az Omegán át mindenkiig. És nagyon-nagyon nem véletlen az, hogyha ma bármelyikőtöket megkérdeznélek, de hogyha mi magunk, a mi generációnk, a szüleinket megkérdeznénk, hogy mondjunk már pár zenekart a korszakból, akkor nagyon-nagyon furcsa lesz az, hogy mindenki az Illés, Metro, Omegát fogja tudni megjegyezni. Nagyjából még hozzácsapja Koncs Zsuzsát és Zalatnai Saroltát, és lényegében kifújt, ami nagyon érdekes, hiszen ha belegondolunk, van egy ország, amiben van 6 zenekar, tehát ez itt valami egészen furcsa diszonancia lépett föl. Hát nyilvánvaló, és hát főleg itt mindenki sokat tud a médiáról és annak a befolyásáról. Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy így a nyilvánosság, mint olyan, az hogyan lett megvonva ezen nagyon-nagyon szigorú magyar intézményi rendszer által, illetve a média, ami szintén természetesen párbefolyás alatt állt 100%-os mértékben, tehát hogyan lett megvonva a beatzenekaroktól, illetve akiknek sikerült keresztül menniük, milyen kompromisszumokat, milyen megalázkodásokat kellett elszenvedniük azért, hogy egyáltalán színpadra léphessenek. Most itt nincs hely, meg nincs idő az akkori magyar kultúrpolitikáról nagyon beszélni. Természetesen puffogtathatnánk olyan közhelyeket, mint a 3T, ugye a tiltástűrés támogatásnak a politikája, és ehhez ez természetesen bevon számunkra olyan neveket, mint például Acél György. Én most csak annyit említenék meg e tekintetben, hogy már 1958-tól kezdődően a kádári konszolidáció jegyében, aztán 1962 és 66-ban a pártkongresszuson kifejezetten foglalkoztak az ifjúsági kultúrpolitikával, illetve a modern művészetekkel, az úgynevezett modern művészetekkel, és hát egyre inkább fölmerült annak az igénye, hogy az eddigi a szocializmus egységesítő művészet eszménye helyett egyre inkább a sokszínűségre kell törekedni, és hát bizony egyre több minden átcsúszott, legalábbis a tűrés kategóriájába, ha a támogatásában nem is. Hogy miért is mondom ezt? Azért, mert mikor 1964-ben, már túl vagyunk ezen a bizonyos 1962-es pártkongresszuson, igazából betörnek az első beatzenekarok a magyar közéletbe, illetve eleinte inkább csak a budapesti klub életbe, vagy kocsma életbe, akkor természetesen erre a hatalom részéről egyfelől félelemmel, másfelől pedig tehetetlenséggel reagálnak, és ez a bizonyos előbb említett sokszínűség, mint direktíva, ez abban kezd megmutatkozni, hogy hát kimondják, hogy az akkor támogatott tánczene, mit értünk most tánczene alatt, hát amit mi most slágerként ismerünk, és Kós Jánostól, Fésű Szabolcson át, nem tudom, Ambrus Kirig, bárkit említhetünk ebbe a skatujába. Tehát ez a tánczene, ami egyébként összekapcsolódott a úgynevezett felnőttek zenéjével, tehát hogy ez volt a párt és az állam hivatalosan támogatott zenei műfaja. Tehát 1964-től ki lett mondva, hogy ez bizony egy modernizálásra, egy reformra van szüksége, hiszen a fiatalok egyre inkább más zenét akarnak hallgatni. Tehát szó se volt arról, hogy engedjünk egy kis beatet, és akkor minden rendben lesz, hanem pont, hogy az ellenkezője, hogy a szóba se jöhet, hogy beatzenét hallgassanak a fiatalok, inkább próbáljuk valahogyan fiatalosítani ezt a bizonyos tánczenei műfajt. Ez természetesen egy nagyon bonyolult és komplex vizsgálatot igénylő kérdés, hogy a politikai, illetve a társadalmi tényezőkön túl mondjuk maguk a kereskedelmi tényezők azok miképpen befolyásolták vagy játszottak közre abban, hogy lényegében ez a beat hős korszaka nem tudott mentesülni ettől a harc a tánczenével, és lényegében még 1968-ban a tündöklése csúcsán sem győzhette le a beat a tánczenét, ugyanis hát ahova el szeretnénk a mai órá jutni, az 1968. augusztus 20-ai harmadik Táncdal Fesztivál döntőig, amikor is ugye az Illés zenekar föláll a trónra, ám sajnos csak megosztott helye, mert a kislány a zongoránál annak kötelező volt mellette állnia, mint a tánczene emblematikus dala. Egy ilyen világot kell elképzelni, amiben olyan intézetekkel kell megküzdeni minden egyes előadónak, legyen az tánczenész, komoly zenész, vagy jelen esetben a kialakuló beat generációnak valamely tagja, mint például a Sanzon és Táncdal Bizottság. Hát ez a Sanzon és Táncdal Bizottság, ez egy igen érdekes intézmény volt, ez 1959. június 1-én látta meg a napvilágot, és az volt a feladata, nagyon egyszerű feladata volt, hogy minden létező dalszöveg, ami Magyarországon születik, az ennek a intézménynek a központjába kötelező volt elküldeni, és végül is az intézmény pecsétje kellett ahhoz, hogy egyáltalán bárhol, bármilyen formában, tehát koncerten, rádióban, televízióban, bárhol elhangozhassék egyetlen dal is. Na hát természetesen nagyon áldozatos munkát végeztek az ott ülők, és hát ilyen adatok vannak, hogy évente körülbelül 2-3 ezer dal érkezett be kérvénnyel, hogy szerepelhessen különböző fórumokon. Hát ebből jó esetben, de tényleg a legjobb esetben néhány száz darab nyerte meg a vizsgabiztosok tetszését. Nem véletlen az, hogy ez egyébként Bródi Sándor kifejezése lesz, de aztán sokan átvették, hogy Sánczdal Bizottságnak nevezték ezt az intézményt gúnyosan. Természetesen meg volt nekik mondva, hogy különösen a beat zenekaroknak a szövegeit azt mindenképpen utasítsák vissza, és akármilyen volt a zenéjük, innentől kezdve nem mehetett egyáltalán tovább a következő különböző megmérettetésekre sem egy beat dal. Ami miért fontos? Azért, mert hát noha ez tényleg a néhány százas listába, ami évente átment a szűrőn, bizony azért csak bekerült egy-két dal, főleg miután a Bródék rájöttek arra, hogy nagyon ügyesen, nagyon finom húzásokkal el lehet mondani az igazi tartalmat, úgy, hogy az ott ülő urak ne vegyék észre, vagy ne érezzék politikailag inkorrektnek a szövegeket, ám de ekkor, mikor nagy nehezen sikerült átverekedni ugye a Sánczdal Bizottság szűrőjén valakinek magát, akkor abba ütközött, hogy az Országos Rendezői Iroda vizsgabizottsága előtt állt. Tehát az Országos Rendezői Iroda talán a leghírhettebb az összes létező akkori zenei vagy kulturális intézmény közül. Az Országos Rendezői Iroda elsődleges feladata az volt, hogy ő töltötte föl az összes létező magyarországi klubot koncertekkel. Tehát lényegében minden egyetlen egy 50 fős bizottságnak a kezébe futott össze. Hát képzeljük el, hogyha ma ilyen lenne, akkor milyen kaotikus állapotok uralkodnának. Ez egy rettenetes, természetesen megint csak egy rettenetes hatalmi harc volt, amit meg kellett egyáltalán ennek az 50 embernek egymás között vívnia, hogy kinek az érdekeltségei miképpen juthassanak át a különböző szűrőkön, hiszen itt már azért bizony zeneszerző urak, párthű és ideológiailag elkötelezett zeneszerző urak és a különböző média intézmények teljhatalmú urai üldögéltek ebben az intézményben, a bizottságban. És hát nem egyszer arra hivatkozva, hogy hát ezek a beatzenészek ugye amatőrök és képtelenek zenélni, egy-két akkordból építkeznek, tehát nem tudnak zenélni, ergo a magyar társadalmat nem szabad megfertőzni ilyen szeméttel, és ilyen leglehetetlenebb indokokkal utasították el a különböző zenekarokat. Ez miért is érdekes? Azért, mert ennek ellenére sikerült ugye különböző zenekaroknak, mint ezt az előbb említettem, az Illés Metro Omegának elsősorban, de aztán majd fogok említeni más zenekarokat is. Tehát nekik legalábbis sikerült keresztül jutni a szűrőkön, de hát nem egyszer olyan egészen szürreális eseményeken, mint különböző esztrád műsorok, ahol Honti Hannát, az Illés zenekar kísérte csak, hogy felléphessen. Tehát itt egészen furcsa párosok alakultak azáltal ki, hiszen máshogyan ugye nem engedték, hogy önmagukba, mert mikrofon közelbe ugyebár minden megtörténhet, itt utalnék most az előadás elejére, tehát hogy ott vagyunk az erősítők által kihangosított koncertteremben, ahol összegyűlik egy sokaság, hát ez egy propaganda helyszín, ezt mindenki tudta, hogy itt bármi megtörténhet, és ezért nagyon-nagyon féltek attól, hogy ezek a zenekarok önmagukba léphessenek föl, és természetesen azzal, hogy Honti Hanna mondjuk egy Illéssel felléphetett, ez azt vonta magával, hogy a közönségnek minimum a fele az a táncdalnak volt az elkötelezettje, tehát nagyon jól megoszlottak ezek a dolgok is. Hát az Ori mellett az USK végezte még az áldozatos munkát, ami természetesen nem a Széchenyi könyvtár, hanem az Országos Szolgáltató Központ, ami pedig a különböző elsősorban a vendéglátóiparban dolgozóknak, tehát a jazzzenészeknek, vagy kávéházi zongoristáknak kellett. Mai napig egyébként létezik ez az intézmény, ez nagyon érdekes. Három kategóriában lehet vizsgázni, lehet ABC, USK vizsgát tenni, és ennek megfelelően lehet mondjuk az Intercontinentalban játszani A kategóriával, és C kategóriával természetesen egy negyedosztályú étterembe. Tehát, hogy ez az egyetlen ilyen úgymond posztkommunista csökevény, ez így megmaradt a mai magyar zenei kulturális életbe is, és erre mindmáig nagyon kínosan ügyelnek, hogy ugyebár az étterem az nem fertőzhető, hol mi jött menni dilettánsokkal, tehát ez is egy nagyon érdekes dolog. Amit még itt megemlítenék, a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat, ami szintén egy olyan intézmény volt, hát lévén, hogy az egyetlen létező lemezgyártó vállalat és kiadó volt. Lényegében, ami utána ugye a Hungaroton lett, tehát ez a rendszerváltásig úgy kell elképzelnünk, hogy egyetlen egy darab ilyen intézménye volt Magyarországnak. Néhány nagyon-nagyon rosszul felszerelt stúdió volt, tehát borzalmas technikai lemaradottság jellemezte az akkori magyar stúdiózást. Itt egy embert említenék meg, aki feltétlenül fontos is a mi szempontunkból is az, ez a bizonyos Bors Jenő, aki 1965-re, azt hiszem egészen 80-as évek végéig ült először a MHB-nak, aztán pedig a Hungaratonnak az élén, és ez egy megrögzött kommunista idősödő urat kell elképzelnünk, egy egykori belügyminisztériumi dolgozót, akit egyszerűen odaültettek, mint zenéhez egyáltalán nem értő embert, ez természetesen a többi intézményben is így volt. Tehát Kessler Pál irányította például 1962-től az előbb említett Orit, aki egy katonatiszt volt, és soha életében zenével nem foglalkozott. Természetesen ez azért volt jó, mert ugye föl sem merülhettek zenei vagy esztétikai szempontok a megítéléskor, hanem tisztán arra volt szükség a párt és a vezetés részéről, hogy olyan emberek üljenek mindenütt, akik könnyen bábként mozgathatóvá válnak a nemes ügy érdekében, hogy a beat az ne nagyon törjön előre, akármilyen igény is mutatkozik rá. Hanglemezgyártó vállalatról csak annyit, hogy 1967-ig kellett várni, amikor már ugye lemezek százezrei jelentek meg világszerte, tehát Magyarországon 1967 az a dátum, amikor egyáltalán 62 az az első dátum, amikor egy sztereó barázdás lemez megjelenhetett. Tehát ez egy egészen hihetetlen dolog. Ugye például az Egyesült Államokban már a világháború előtt ennek olyan piaca volt, nem csak a gramofon gyártásnak, de már ugye a bakelitlemez gyártásnak is. Hát itt tényleg egy 15-20 éves lemaradás produkált, és egyébként hozzáteszem a többi KGST országhoz képest is, így a magyar hanglemezgyártás, illetve a stúdiózás, és tényleg 67 az a dátum, amikor ez az bizonyos Ezek a fiatalok című filmnek a filmzenéje volt egyébként az első nagy lemez, amit kiadtak, előtte már pár kis lemezt azért kibocsájtottak, de hát ezek nagyon áldatlan állapotok voltak. Megint csak utalnék arra a kulminációs pontra, amit szeretnék erősíteni ezen az órán, hogy itt elsősorban a nyilvánosság megvonásáról, illetve nem létéről van szó. Tehát nem feltétlenül ideológiailag nem sikerült áttörni ennek a beat korszaknak a pártállamiság kereteit, hanem egész egyszerűen se technikailag, se más szempontból a nyilvánosság nem állt rendelkezésére itt a zenekaroknak, hogy megismerhessük, vagy megismerhessék az akkori fiatalok őket. Még pár szót a médiáról, először is a rádióról, mint hát ugye akkor a legfontosabb média forrásról. Ez megint csak össze is, nagyon sokan tudjuk, hogy a Szabad Európa Rádió és a Rádió Luxemburg, a BBC adásai már hosszú-hosszú évek óta folyamatosan sugározták a beat zenét, és természetesen különböző kalóz módokon ez Magyarországon is fogható volt, és a fiatalok elsősorban így értesülhettek a különböző új zenei eseményekről, illetve új dalokról, új szerzőkről. Ez természetesen egyáltalán nem nézte jó szemmel a hatalom. Most megint csak nincs hely, hogy ennek a rádiózásnak a történetét, vagy a beat és a rádió kapcsolatát részletesebben elemezzük. Elég csak annyit mondani, hogy a Csak Fiataloknak című műsor, ami egész pontosan 1965 áprilisától került a Magyar Rádióba, az pontosan azért született, hogy végre ne hallgassák az emberek a különböző külföldi csatornákat, és odaültettek egy egyébként később teljesen emblematikussá váló figurát, Komjáti Györgyöt a rádiónak egyik stúdiójába, és hát igyekeztek egy magyar illetőségű beat műsort megteremteni, ami fölveszi a versenyt a különböző nyugat-európából sugárzott adásokkal. Hát ez természetesen nem sikerült, bár hozzáteszem, hogy a rádió archívuma, akkori archívuma egész egyszerűen alkalmatlan volt arra, hogy a fiatalok igényeit kielégítse. Hozzáteszem, hogy a fiataloknak nem voltak túlzottan nagy igényei, különböző a rádióba, illetve később a televízióba beküldött levelezésekből tudjuk, akkoriban levélben küldték el az emberek a kívánságaikat, tehát nem betelefonáltak. Ezekből nagyon szépen megáll alapítható, hogy tényleg megint csak a már sokszor, sokféleképpen említett Illés Metró, meg a Hármason kívül. Egész egyszerűen maguk a fiatalok is táncdalokat kértek, hogy azokat hallgassák, valószínűleg annyira felkészületlenek és ennyire tájékozatlanak voltak, amiről hát azt is mondhatnánk, hogy nem nagyon tehettek ez ellen semmit, hiszen tényleg semmilyen csatorna nem volt, amin keresztül az új információk elérkezhettek volna hozzájuk. Mégis azt mondják, hogy ez a Csak Fiataloknak című műsor, ez az első hatalmas lépés a beat korszakban Magyarországon, hiszen a fiatalok úgymond legális keretek között, tehát nem otthon titokban csavargatva a rádiót, találkozhattak ezekkel a muzsikákkal. A televízió az már ennél egy sokkal nehezebb kérdés, hiszen egyáltalán akkoriban a televízió, ugye tudjuk, hogy egy csatorna volt, annak az egy csatornának összesen 7%-a foglalkozott egyáltalán bármilyen zenével, és lényegében a tévéből, főleg megjelenésük és ugye rossz viselkedési szokásaik okán, vagy feltételezett rossz viselkedési szokásaik okán, egész egyszerűen ki voltak tiltva nagyon sokáig különböző beatzenekarok, illetve képviselőik, és hát ilyen egészen vicces műsorokkal találkozhatunk, mint például az Éjfél előtt, tehát ez egy szilveszteri műsor, amikor este 11 órától fél órán át évente egyszer a fiatalok is nézhettek valami ilyesmit a tévében, ilyen erősen megkésett 60-as évek elejé Beatles számokat, stb. De mégis valami azért már megindult, és hát ez is azt mutatja, hogy a hatalom egyre inkább afelé tendált, hogy valamit kezdeni kell ezzel az ügyjel, tehát azért csak a rádió, a tévé is nagy nehezen rászánta magát, hogy valami történjék. A sajtó az pedig egészen különös módon támogatta is alkalmasint a születendő új műfajt. Én behoztam nektek egy ilyen dolgot, amit majd körbe is adnék, meg lehet nézni. Ez az Ifjúsági Magazinnak az 1968-as évfolyama, hogy hogyan is nézett ki akkor egy ifjúsági lap. Ez egy nagyon híressé és kultikussá vált ez a magazin, minden magyar ifjúsági magazinok őse. 1965-től indult ez is útjára. Én most itt találomra behoztam egy kötetet, nézzétek meg, hogy hogy néz ki, mit lehet róla tudni. A másik az egy ennél sokkal kevésbé színes és jól szerkesztett újság volt, ez a KISZ-nek volt a központi ifjúsági lapja, úgy hívták, hogy Magyar Ifjúság. Ez a két újság statisztikailag nagyon szépen kimutatható, hogy a 60-as évek közepére, 65-66, de leginkább 67-re már egészen sok cikket közöl beat témában, és ebből nem egy bátorító, illetve támogató jellegű. Ez borzasztó fontos lesz a műfaj úgymond áttörése szempontjából, hiszen tehát az, hogy már egyáltalán a sajtóban szerepelhet, és természetesen a napilapokban leginkább elutasítólag szóltak a beatről, hiszen nem tehettek más az akkori Népszava, Népszabadság, stb. Szerzői, de hogy konkrétan az ifjúságnak szóló magazinok végre elindítottak egy olyan folyamatot, miszerint lehetett beszélni, és kellett beszélni erről a dologról. Ez tényleg igazán fontossá vált, mert egy olyan korszakról beszélünk, ahol hát ugye ezt ma el sem tudjuk képzelni, hogy ma van internetünk, meg minden egyéb 80 tévécsatorna, stb. Tehát egyszerűen nem tudjuk elképzelni, hogy hogyan nem juthat el hozzánk az információ, és tényleg egy akkor megkérdezett velünk egykorú 10 éves, 20 éves fiatal, amikor megkérdezték tőle, milyen zenekart szeret, és most már tényleg utoljára utalnék erre, Illés Metro Omega. Ezt most majd megelőlegezem, majd nagyon érdemes lesz a film elejére, mikor az bemutatásra kerül koncentrálni, ugyanis a Szent Háromság teret fogjuk látni, hát őket egyébként a Szent Háromságnak nevezték, azt hiszem, hogy ez egy szimbolikus kezdése lesz majd a filmnek is. Tehát így hívták, a köztudatban is így éltek, hogy a Szent Háromság, illetve kiegészülve Kovács Katival, Koncs Zsuzsával és Zalatnai Cilivel, így voltak a hatok. Na most mindenki csak őket ismerte, nyilvánvalóan akkor is léteztek már különböző külvárosi klubokban ilyen nagyon kis közösségek, akik szándékosan és lázadó jelleggel ennél keményebb bandákat támogatott, tehát ekkor alakult például a Liverzing, a Dox, a Meteor, a Sakmat, ezek már ilyen keményebb a beatnek úgynevezett rhythm and blues változatát követő zenekarok voltak, ám ezek semmiféle nyilvánosságot nem nyertek. Tehát azt mondhatjuk, ez egy egészen hátborzongató adat, én azt gondolom, hogy ugyebár összesen 62 zenekar volt az, ami legalább néhány fórumot az előbb említettek közül, tehát az Ori, OSK, Sánzdal Bizottság, Rádió, TV, stb. Legalább ezek közül néhányat végigjárhatott, összesen 6 volt, ami az összeset végigjárta, és 47 olyan zenekart jegyeztek be, ami még a futottak még kategória. Na most azt kell tudni, hogy ebben a korszakban több mint 4000 zenekar volt Magyarországon. Azt hiszem, hogy ez egy igen fájó adat, hogy ezek a zenekarok azon túl, hogy zenélgettek az iskolában, és ott mondjuk egy jó közönségük kialakult, semmi, de semmi lehetőségük nem nyílott arra, hogy szélesebb nyilvánosság elé léphessenek. Tehát a hatalom e tekintetben rettentő ügyesen járt el, és nagyon ügyesen szüntette meg azokat a csatornákat, amin keresztül eljuthatott volna másokhoz ez a muzsika. Majd nagyon érdemes lesz, megint csak a filmre utalok, tehát nagyon érdemes lesz az egyik jelenetben látni, ahogy a végén a Koroknai Lacinak, a film főszereplőinek sikerül egy ilyen apoteotikus úton végighaladva egy nagy színházban több száz vagy akár ezer ember előtt játszania, és hogy ő ezt keresztül viszi, és a beat segítségével viszi keresztül. Hát ez természetesen tökéletesen idealizált és hamis kép, de hát erről majd később. Szórakozás helyszíneiről, mamut rendezvényekről végül is lehet beszélni, de tényleg csak nagyon röviden, tehát akkoriban kizárólag művelődési házakban és klubokban lehetett zenét hallgatni, a kocsmákban nem. Ez is többnyire este 10-11 után mindennek vége kellett, hogy szakadjon. Voltak még úgynevezett lemez vagy kazetta klubok, ahol le lehetett járni, és ott magnó szalagról hallgattak az emberek zenét. De hát ugye otthon se volt nagyon hanghordozó ők az embereknek, ez egy nagyon jellemző adat, azt hiszem 1980-ból való, ami hát azért ugye már bőven a rendszer utolsó korszaka, úgymond, és hát ez megint csak egy elég hihetetlen, hogy az embereknek összesen valami elenyésző százalékának, tehát tényleg ilyen 40%-ának volt egyáltalán lemezjátszója, vagy bármilyen hanghordozója otthon, és az 50-nél nagyobb számú gyűjtemények már igazi ritkaságnak számítottak. Tehát, hogy összesen mondjuk 50 lemeze volt valakinek, amit mondjuk hosszas, fáradtságos munkával, aluljárókból, stb. Így összegyűjtött, és ez már tényleg igen-igen jónak vagy ritkaságnak számíthatott. Még a szórakozásra csak egy pillanat erejéig visszatérve, nagyon fontos lesz az úgynevezett ifjúsági klub, vagy ifjúsági park, erről biztosan hallottatok, ez ugye ott van az Erzsébet híd, és a, hogy hívják azt, vár rakpart, vagy nem tudom, az Erzsébet és a Lánchíd között. Ez ugye teljesen lerombolták, de hogyan ott föl lehet Várkert menni? Várkert, azaz, Várkert bazár. Ugye ott volt az ifjúsági part, a park a legnagyobb szórakozási központja az akkori Budapestnek, és természetesen egész Magyarországnak, alkalmanként akár 8-10 ezer ember is összegyűlt ott. És ez is egy nagyon érdekes műsorpolitikával bírt ez az intézmény, hiszen egy idő után már akkora volt a népszerűség, hogy nem tehették meg, hogy ne legyen minden nap valami program, tehát mind a 7 napon. Most ehhez képest összesen 2 nap volt lehetősége a egyébként igen-igen népszerű beatzenek, vagy egyre népszerűbb beatzenekaroknak fellépnie, és a többi napokon táncdal, meg mindenféle társasjátékos rendezvények, stb. Töltötték ki, és már ez is ugye óriási eredménynek számított, ez a 7-2-höz arány. A beat korszakot, vagy ezt az egész jelenséget kísérő olyasfajta problémás esetek, illetve mozgalmak, meglehetősen rontották a mitől kialakított egyébként sem túl rózsás képet a felnőttek és természetesen a pár körében. Az egyik a galéri. Feltételezem, hogy a legtöbben láttátok mondjuk a Moszkva tér című filmet. Hát ennek az egésznek az apropója, noha ugye ez már rendszerváltáskor történik, az onnan van, hogy a Moszkva tér, illetve hát a belváros számított két olyan bandák, és hát ezeket nevezték galérinek, tehát olyan bandák gyülekező központjának, akik illegális házi bulikon, különböző szabadtéri rendezvényeken mulatták az idejüket, és hát természetesen ezáltal veszélyessé, vagy legalábbis, hát igen, veszélyessé váltak, vagy gyanússá váltak nagyon sok mindenki számára. Ami nagyon szomorú e tekintetben, hogy valóban voltak elég furcsa és eléggé sok sérüléssel járó randalírozások, tömegverekedések, stb. Nyilván az elfojtott feszültségeket ki kellett valahogyan élni, ám azért ez nagyon fontos, hogy a társadalom döntő többsége erről vagy nem tudott semmit, vagy természetesen nem vett részt benne, ugyanúgy, ahogy és nem akarok aktuál politizálni, de hát ugye tudjuk, hogy nem 100 000 ember gyújtogat a városban, vagy stb. Tehát ez mindig nagyon-nagyon kis csoportokra korlátozódott. Valami nagyon hasonló történt akkoriban is, hiszen kapásból az egész beat korszak és az egész ifjúság el lett ítélve azáltal, hogy 20-30 ember padokat döntögetett az utcán, és ez nagyon-nagyon nem kedvezett annak, hogy ez az ifjúsági zenekultúra megteremtődhessék. Ugyanígy beszélhetünk néhány szóban a másik elítélendő és igencsak gyanúsan tekintett csoportosulásról, hát a magyarországi hippikről. Ez ugye elsőre egészen viccesen hangzik, hogy voltak. Valóban az egész tevékenységük nem nőtt azon túl, hogy Leányfalura, illetve Visegrádra különböző csoportos kirándulásokat szerveztek. Természetesen ez tömeges igazoltatásokba és garezesek vágyával történő elítélésekbe torkollott, de ez egy teljesen gyámoltalan dolog volt. Én most csak elhoztam pár kitűzőt, amit akkoriban gyártottak, és ez egy hatalmas szenzációnak számított egyik részre, a másik része pedig ugye óriási felháborodást keltett. Maga a 3x3-as dokumentum, amiből én ezt kinyertem, ugyanis módonban állt nagyon-nagyon sok ezer oldal ilyen aktát elolvasni, ugyanis hát erről a korszakról leginkább az a legfurcsább, hogy különböző ügynöki jelentésekből értesülhetünk. Itt csak egy nagyon rövid kitérő, nem úgy kell természetesen elképzelnünk, ahogy a romantikus mítosz beállítja számunkra, miszerint a kalapos, hosszú kabátos úr követi mindenhova a fiatalokat, aztán a kis notesszába feljegyez. Amit most a hippikről mondani fogok, az maga egy hippi lány, egy Tóth Zsuzsa Fedő nevű hippi lány hosszú éveken át történő. Lényegében önmaga elleni feljelentésekről vagy beszámolókról szól, amiben leleplezi az egész hippi mozgalmat, hogy ők mit csinálnak. Úgyhogy egyik nap ott van, beviszik a rendőrök, ezt így kell elképzelni, és másnap pedig megírja a jelentést, minthogyha az egész mozgalom és az egész dolog, amit ő csinálna, az zárójelbe lenne téve. Az egész korszak rettentő sok ellenmondással mentes, minden esetre Tóth Zsuzsa feljegyzéseiből a következő hippi jelvényeket sikerült kigyűjtenem. LSD-t akarok. Én egy ilyen ki vagyok, szeretem az LSD-t. Mit bámulsz? Ne dolgozz, aludj. Nekem minden mindegy. Kortyolj egy kis sört, ne tanulj. Szeretkezz, ne háborúzz. Szuperlányra van szükségem. Szexuális partnert keresek. Csókolj meg, a szüzesség luxus. Na most, aki ugye egy ilyen kitűzőt fölmerészhet akkoriban venni, az igen rosszul járt, mert hát az akkori magyar társadalom, és ez most természetesen nem csak a párt részéről van így, az ugye nagyon-nagyon nehezen reagált mind a munkakerülésre, mind a szexualitásra, mind a drogokra, bármi ilyesmire. Ez teljes mértékben tabunak számított. Ugye szintén közhelyi, és sokat hallhatunk róla, hogy már egy lopott csókért bárkit bevittek, hogyha ez az utcán történt, tehát egészen elképesztő állapotok uralkodtak, és ugye nyilvánvalóan ez egy teljesen gyámoltalan mozgalom volt, ez a hippi, egy nyugat majmolás, ahogyan később hívták a korszakkal foglalkozó elemzők. Nem volt semmiféle komoly ideológiai alapja, de minden esetre nagyon-nagyon fontos, hogy a hippik is megbélyegezték, és nagyon rosszat tettek annak a korszaknak, ami egyébként a beat fellemelkedéséről és áttöréséről szólt volna. És végül az, hogy is itt már eljutunk a filmünkhöz, hogy a rendszer és a párt milyen lehetőségeket talált a támogatására, illetve a megtűrésére ennek a ifjúsági mozgalomnak, ennek a beat mozgalomnak. Hát először is megemlíteném azt, hogy különböző olyan beat műfajokat hívott életre, amikkel hát konszolidálni vagy megszelidíteni lehetett a vadnak és elfogadhatatlannak minősített stílust. Ilyen volt az úgynevezett Paul Beat, vagy teljesen nevén politikai beat. Egyébként ne legyen kétségünk felőle, hogy a maga gitáros énekes műfaja, tehát az, hogy a tábortűznél valaki gitározik és közösen éneklünk, az nem korábbi jelenség, tehát ez egészen pontosan a 60-as években alakult ki. És ez volt az egyik válfaja ennek a Paul Beatnek, miszerint egy ilyen úgynevezett vándor, vagy gitáros vándor járja az országot, és különböző politikai tartalmú szövegekkel egy szál gitárral elénekli a hatalom által erősen támogatott dalokat, mint például a faji megkülönböztetésről, természetesen a Vietnámról, ami ugye ekkor egy borzasztóan fontos, talán az akkori világ legfontosabb nemzetközi konfliktusokat kiváltó eseményének számított. Tényleg a négerek elnyomás, különböző amerikai polgárjogi vezetők bebörtönzéséről, stb. Tehát ha erről énekelt az ember, és megfelelően lágy és lirikus alapokat teremtett köré, akkor bizony keresztül mehetett a beat, mert hát ez kedvezett a hatalomnak is, mert hát mégiscsak játsszák a fiataloknak ezt a zenét, de hát nagyon szépen jól meg van fésülve, jól meg van szelidítve, és innentől kezdve ugye teljesen veszélytelen a mi nemes magyar társadalmunkra. Ugyanígy még két ilyen alternatív beat műfajt lehet megemlíteni, az egyik a sweet beat, ami ugye, mint neve is árulkodik, már egész erőteljesen a táncdalok negédes vonósokkal, fúvósokkal megterhelt ilyen áromantikus világára hajaz, és éppen, hogy csak magánviseli az alapvető nyomait a beat eredeti műfajának. A cat beat, az pedig ugye a katona beat, ami a hadseregben különböző kiszenekarok által játszott beat, ebben természetesen a katonazene is, mint olyan beszűrem lett. És végül, de nem utolsó sorban, hagy mondjak pár szót a Táncdal Fesztiválról, hiszen azt akartam igazából ezzel az előadással megmutatni, hogy ugyebár annak ellenére, hogy itt folyamatosan arról beszéltem, hogy hogyan lehetetlenítik el, illetve hogyan nem teszik lehetővé a nyilvánosságot ezeknek a zenekaroknak és az egész szubkultúrának, ami köréje épül, azért mégiscsak történt egy nagyon-nagyon fontos változás, és ez összesen tényleg, ha másfél évig tartott, akkor sokat mondok. Ez nagyjából 67 legelejétől 68 közepéig, egész pontosan augusztus 20-áig tartó időszak. Ehhez azt kell tudni, hogy 66-ban az első Táncdalfesztivál az, amit igazán megváltoztat minden Magyarországon. Ekkor válik tényleg először igen komolyan társadalmi kérdésé egyáltalán a zene vagy a könnyű zene, és az egész országot szurkol, úgy, mint mi ma a Megasztárnak, csak hát akkor ugye ez egy sokkal komolyabb dolognak számított. Tényleg mindenkinek a személyes, illetve közös ügyévé változott a Táncdalfesztivál, ugyanis az emberek ebben a rendezvényben látták meg annak a lehetőségét, hogy a beat az valamilyen szinten, és itt az ifjúságra is természetesen elsősorban gondolni kell, keresztül törhesse ezt az addigi nem létező nyilvánosságot, és végre a TV képernyői előtt megmutathassa, hogy igenis sokkal nagyobb népszerűségre tud szert tenni, és le tudja győzni a hagyományos tánczenei műfajt. Mint mondottam, ugye ez az esemény sorozat, ami a 66-os, 67-es, 68-os, utána is voltak táncdalfesztiválok sokkal kisebb jelentőséggel, pont azért, mert utána már nagyon megszűrték a dolgokat. De 67-ben ugye nem játszhatott beat zenekar, mert az Illés extatikus előadást tartott az egyik elődöntőn, és ezért mindenkit kizártak a döntőből. Ám de 68-ban, és itt válik egy nagyon-nagyon fontos, vagy itt jön elő egy nagyon-nagyon fontos esemény, ugye már ezt szintén az előadás elején említettem, 68. augusztus 20-án az Illés fölállhat, megosztott első helyen ugyan, de fölállhat a Táncdal Fesztivál legfelső dobogójára. Ez azért lesz rettenetesen fontos, mert ebbe az emberek, ha hihető, ha nem, de tényleg a demokratizálódás egyetlen lehetőségét, vagy legalábbis nagyon-nagyon kevés lehetőségeinek egyikét látták bele ebbe az eseménybe, hogy egy beat zenekar tényleg a társadalom által megválasztott módon, legalábbis ezt gondolták, így fölállhat a dobogó legtetejére. Miért is mondom azt, hogy a társadalom által megválasztott módon? Bróer Jánosnak, A neves zenetörténésznek van egy olyan cikke, aminek az a címe, hogy 649.008. Ez a titokzatos szám, ez nem más, mint hogy ennyi szavazat érkezett be. Azt hiszem az Omegára ennyien szavaztak, hogy döntőbe szavazzák levélben, ami az egész magyar televíziózás történetében a legpáratlanabb adat, hiszen tényleg így majdnem 3/4 millió ember gondolta, és nyilván mögöttük egész családok gondolták ezt fontosnak, hogy így a szavazatukat, ami akkor ugye már évtizedek óta eltűnt, az eképpen mutathassák meg. Tehát itt tényleg egy mítosz kerekedett az egész köré röpke másfél év alatt. Ebbe fog majd beletartozni ez a film is, és én most már, mielőtt tényleg most már elkezdenünk néhány sketchet megnézni, csak annyit mondanék, hogy 68. augusztus 20-án este 8 órakor föláll az Illés a trónra, és 68. augusztus 20-án este 10 órakor, azaz alig 2 órával később lépik át az első magyar tankok a csehszlovák-magyar határt, hogy beavatkozzanak ugyebár a prágai eseményekbe, tehát egészen 2 óráig hihette azt, hogyha hitte itt bárki, hogy a zenével vagy a beattel megváltható, vagy legalábbis elindítható valamiféle demokratizálódási folyamat. De minden esetre ez, amit a Polbeatről és a Táncdal Fesztiválról mondtam, ebbe a kategóriába tartozik ez az Ezek a Fiatalok című film is, Banovis Tamás rendezése. Minden létező akkori nagysztárt sikerült megnyernie a filmnek. Tényleg láthatjuk a 18 éves Koncz Zsuzsát, Kolozs Zsuzsa néven, majd benne van Zalatnai Sarolta, és később nagyon nevessé váló tévészemélyiségek, Antal Imre, Koltai Róbert, akkor ugye az a Kállai Ferenc, aki aztán a Tanú című filmmel válik nagyon híressé, és hát elsősorban ugye az Illés zenekar tündökléséről szól. Amit nagyon érdemes lesz megfigyelni, az az, hogy azok a dolgok, amik egyébként valójában léteztek, tehát az extatikus örjöngés és a különböző, úgymond a társadalom által rossznak vagy nem helyesnek minősített öltözködési szokások, stb. Ezek mind eltűnnek a filmen, és már az első részletben is ugye azt fogjuk látni, amint ez a bizonyos Szent Háromság téren megérkezik az autó, bemegy ugye a színházba a srác, és érdemes lesz nagyon megfigyelni, hogy egyfelől a zenekar milyen körülmények között játszik, milyen megjelenéssel bír, másfelől nagyon érdemes lesz megfigyelni, hogy maga a közönség hogyan viselkedik, megint csak hogyan ruházkodik, milyen reakciói vannak. Azt hiszem nagyon beszédes lesz ez az egész ilyen szempontból. Bocsánat, a hangér, ez kiderült hétfőn, hogy így nem teljesen oké, de...
Ez a mi stúdióseink érdemel.
Ez a film nem létezik DVD-n meg semmi, csak valami elromlott rajta. bocsánat, hogy megálltam. Mi az, amit látunk? Hát mindenki békésen, szinte vigyázban áll, csendben van, maximum a fejét bólogatja, a végén egy színházba illő taps. Maguk az illésék jól fésültek. Ez egy közvetlenül egyébként azután van, hogy kitiltják őket a Táncdal Fesztiválról ennek a filmnek a forgatása. Tehát mindenki szépen öltönyben felöltözve. Ám de, és ez mégiscsak egy nagyon fontos dolog, hogy ez a dalszöveg, hogy ez a híres Láss, ne csak nézz című szám, biztosan ismeri is valamelyikőtök, de hát ugye itt elég fontos információk elhangoznak az ifjúság akkori törekvéseiről, de hát maga az egész környezet az teljes mértékben stilizált, és azt nyugodtan mondhatjuk, hogy hamis. Egyébként nagyon érdekes, hogy egyetlen hét alatt több mint 500 000 látták a moziban ezt a filmet, tehát valami egészen döbbenetes kultusz volt. Viszont a sajtó, és ez megint csak nagyon érdekes, aki egyébként akkor már nagy részben a Beat mellett állt, teljes mértékben elítelte, pontosan azért, mert mondván, hogy nem az igazságot tükrözi. És ez is egy óriási pillanat volt, hogy az akkori magyar sajtó egy ilyet kimert mondani pont egy Beat filmmel kapcsolatban. Tehát ez egy egészen hihetetlen helyzet. Ugyanakkor mégiscsak értékes ez a film, mert nagyon sok információt nyerhetünk belőle. A következő, amit szeretnék megmutatni, az ugye az otthoni helyzet lesz. Koroknai Laci, főhősünk, aki ugye a film elején a szőke srác látható volt, ő hazatér, és nagyon érdemes lesz megnézni, hogy hogyan formálódik meg az ellenvilág, ami ugye otthon található a felnőtteknek a világa. Már a zenei aláfestés is nagyon érdemes figyelni, ugye? A mindennapi gondok, a panaszkodás, ugye? És
köszönöm meg egyszer Bánti Tóni bácsának, hogy bevitt az illés koncertjére.
Tóni? Nagyon kérdés.
Hát mindegy, mert sajnos elment az időnk, de mindjárt jönnek még izgalmasabb részek is. Itt csak ebben röviden belemutatnék, itt most Zorán lesz látható. Kon Zsuzsa, pillanatra Zorán. És hallgassuk meg, ahogy ebbe a filmbe is muszáj egy slágernak elhangzania. Vonósok ugye környéken sincsenek, de azért itt a filmben megvalósul. És mindenki ugye andalog, jól érzi. Megint csak nagyon, bocsánat, hogy belebeszélek, csak az idő rövidségénél, tehát nagyon jellemző ez, hogy egyébként ezelőtt közvetlenül egy vadabb szám hangzott, úgymond el, és ahogyan ez a kettő tökéletesen megfér egymás mellett, és nem csak a mozibásznom, mint ahogy ezt említettem is. És elragadtatva figyeli, ugye, ugyanaz az ifjúság. Stb. Nézzük, hogy mi van közvetlenül a koncert után. megint kérnélek, légy, hogy hangosíts kicsit, csak hogy mit beszélnek a szülők a másik szobában.
Egészen kitálunk. Segíteni akar szégyen, hogy mit tartjuk el. Ez a Máfi kettes pofa. Azt jól rögtön összevarázkodott.
Te hány éve fiatalodnál?
Ugye a Bánfi az elején látható szemüveges úr, aki támogatja ugye az Illézőnek egyébként a filmben.
Képzeld, a terziáink itt a járt.
És, na, minden esetre most tovább fogok menni. És legvégül ugye az innentől kezdve a film története, hogy egyfelől szerelmes lesz, másfelől ugye a Beatbe lesz szerelmes. Laci folyamatosan jár az Illés próbáira, belevonódik az egész mozgalomba, és aztán eltervezi, hogy ő maga is csinál egy beatzenekart, és ezzel megmutatja mind a Konzsuzsának, akibe szerelmes, hogy ő is van olyan jó, mint az Illésék, másfelől pedig, tehát hogy a beattel a szülei előtt is megüdvözül, ugyanis a szülei elmennek a koncertre, és majd az arcukon látható lesz, ahogyan nagyon örülnek, hogy a fiúk ilyen sikeres. Úgyhogy ez szeretném még megnézni.
Megtart.
Tehát anyuka eljön a színházba. De hogyha innen még megnézzük azt, hogy Koroknai Laci hogyan lép színpadra a Koroknai zenekarral, akkor, és akkor ezzel zárnám az órát, és köszönöm szépen.
Szóval
még ott vagyok, vigyázzatok, akkor mert a címos résznél tudod. Az Illéshez bevállalt, ez a zsenyám.
Igen, mindenek fognak vadulni, ugyanolyan sokan fiatal.
Nem tudom.
Elhangzott Ezek a fiatalok, az első magyar beatfilm és fogadtatása, Ignác Ádám előadása. A felvétel 2007. novemberében készült. Az előadást a Politika Történeti Intézet és az LTBTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézete szervezte.